Kedves hallgatom! Lukács evangéliumának 4. fejezetében olvasunk az Úr Jézus Krisztus háromszoros kísértéséről. Az első kísértés szerint a sátán azt ajánlotta Krisztusnak, hogy a köveket változtassa át kenyerekké. Amikor Urunk szembe találta magát ezzel a kísértéssel, visszautasította a világ népszerű filozófiáját. A második kísértés a világ fölötti uralomra irányult. A világ népei hatalomra törekszenek mindenféle kegyetlen erőszakkal és politikai ármánykodással. A háború az életük útja. A gyűlölet és a félelem a tömegek indítéka. Ez sátáni magatartás. És a sátán ilyen feltételek mellett ajánlja fel a világ királyságait. Az embereknek meg kell változniuk ahhoz, hogy beléphessenek Isten országába. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. János evangéliuma, 3. rész, 3. vers. Jézus válasza megfellebbezhetetlen. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Azután Pál apostol ezt mondja, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, a Krisztus iránti engedelmességre. 2. Korintusi levél, 10. rész, 3., 4. és 5. vers. A 3. kísértés az volt, hogy Jézus vesse le magát a templomról, ami logikus eljárásnak tűnt arra nézve, hogy Jézus hatással legyen a tömegre személyében és küldetésében. De Jézus nem a könnyű utat választotta a trónhoz. Neki tövis koronát kell viselnie, mielőtt fölvenni a dicsőség koronáját. Stifler tömören így fejezi ki magát. Isten kétféle módon lehet megcsúfolni. Az egyik az ő hatalmának tagadása, a másik az ő hatalmának színlelése. Mindkettő bűn. Könnyű semmit sem tenni, és aztán kegyes szavakkal ömlengeni Isten felől, hogy ő gondoskodik a verebekről, és majd rólunk is gondoskodik. De Isten így szól, orcád verejtékével egyed a te kenyered. Az idegen országokban szolgáló misszionáriusok megtanulják annak az országnak a nyelvét, és azután Isten megsegíti őket. Mi Isten munkatársai, és nem bábjai vagyunk. Dr. Edward Judson, miután végig gondolta, amit édesapja, Adoniram Judson szenvedett Burmában, így szólt. Ha szenvedés nélkül érünk el sikereket, ez azért van, mert mások már szenvedtek előttünk. Ha szenvedünk sikerek nélkül, ez azért van, mert mások majd sikeresek lesznek utánunk. Jézus elutasította a hamis lelki álláspontot. Válasza mindenképpen ellenállhatatlan. Ne kísértsétek isteneteket, az Urat, ahogyan kísértettétek Masszában. Mózes 5. könyve, 6. rész, 16. vers. Valójában Jézus a saját városában, Názáretben kezdi el nyilvános működését, ahol elutasították és kitaszították. A zsinagógában hirdette meg Ézsaiás könyvének 61. fejezete alapján, az első és második vers felolvasása után a beteljesedést különleges módon. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Lukács evangéliuma, 4. rész, 1. és 2. vers. Itt van előttünk az Úr Jézus Krisztus megkísértésének leírása. A szinoptikus evangéliumok, Máté, Márk és Lukács mind följegyzi ezt az esetet. János nem utal erre, mert ő az Úr Jézust úgy mutatja be, mint Isten fiát, akinek istenségét hangsúlyozza. A szinoptikus evangéliumok az Úr Jézus emberségére helyezik a hangsúlyt. Megkísértetett, mint ember. Lukács evangéliumában úgy látjuk őt, mint emberfiát. Lukács evangélium a 3. részének 38. versében ezt olvassuk. Ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé, ez pedig az Istené. Ez Mária nemzetség táblázata, amely Krisztus családi vonalát visszavezeti Ádámig. Mint Ádám fia, az emberi család egyik tagja. Emberként szenvedett kísértést minden tekintetben, akárcsak mi, de nem vétkezett. Félelmetes sötétség veszi körül az urat a kísértéskor. Meg kell vallanom, hogy nem tudom megmagyarázni, hanem csak annak a szegélyéhez vezetlek, és remélem, valamit megismerhetünk belőle. Az ördög láthatatlan és rejtett erői ólálkodnak körülötte. Körülveszik a sötétség és pusztítás hatalmai. Küzd az emberiség problémáival, amelyek nagyon földiek, és diadalt arat az emberiség érdekében. Győz, te érted, és én értem. Számos előzetes megfigyelést kell tennünk, amint vizsgáljuk az Úr megkísértését. Azt olvassuk, hogy beteljesedett Szentlélekkel. Isten fiának, mint embernek szüksége volt a lélekkel való beteljesedésre, hogy szembenézzen a kísértéssel. Barátom, én nem vállalhatom-e világ kísértéseit a magam erejéből? A Római Levél 7. részének 21. versében Pál ezt mondja, azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Vajon nem így van ez a mi életünkben is? A Római Levél 8. részének 3. versében Pál így folytatja. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. A Galatákhoz írt levél 5. részének 16. versében pedig Pál így magyarázza a kísértést. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Szükségünk van Szentlélekre. A Mózes 5. könyve 8. részének 2. versében Isten ezt mondta az izraelitáknak. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait vagy sem. Más szóval, Isten próba alá helyezte az izraelitákat. Isten sohasem kísért senkit gonosszal. Azt olvassuk, hogy mielőtt az Úr kísértések közé került, a Szentlélek a pusztába vitte. Más szóval, az Úr nem maga kereste a kísértést. A Gecsemáné kertjében is így imádkozott. Ha lehet, múljék el tőlem-e pohár. Az Úr megkísértése nem a 40. nap végén kezdődött el. Lukács azt mondja el nekünk, hogy miután megkísértetett, végre megéhezett. 40 napon át kísértette az ördög. A sátán nem hagyta abba az Úr kísértését a pusztai 40 nap után sem. A Gecsemáné kertben ismét heves támadást indított ellene. E fejezet 13. versében Lukács ezt mondja. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Valami mást is meg kell értenünk, mégpedig azt, hogy a sátán személy. Úgy értelmezem ezt, hogy a lelkipásztoroknak több mint a fele a sátánt nem tekinti személynek. A Szentírás azonban nagyon világossá teszi, hogy az ördög személy. Amikor megkísértette az Úr Jézust, vajon testi formában jelentkezett? Vajon szellemként ment Jézushoz, vagy a világosság angyalaként? A Biblia azt mondja, hogy az Úr találkozott vele szemtől szemben. A sátán alattomos, egyszer ordító oroszlán, és keresi, hogy kit nyelhetne el. Máskor meg a világosság angyalaként téveszti meg, ha lehet, még a választottakat is. Mi az értelme az Úr megkísértésének? A kísértés szónak kettős jelentése van. A kísértés azt jelenti, hogy valakit gonoszságra ösztönözni és becsapni. Ha az ember gonoszságra rávehető, ez azt jelenti, hogy valami van az emberben, ami arra készteti, hogy beadja a derekát. Nem lenne kísértés, ha csak valami nem lenne az emberben, ami arra ráhangolódik. Mégis ez nem így volt az Úr Jézus Krisztus esetében. Ő elmondhatta: már nem sokat beszélek veletek, mert eljön-e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. János evangéliuma, 14. rész, 30. vers. Nem ismerlek téged, barátom, de amikor a sátán ellenem támad, mindig talál valamit bennem, amibe belekapaszkodhat. Ami Urunk szent, ártatlan, szeplőtlen és bűnösöktől elkülönített volt. Zsidókhoz írt levél, 7. rész, 26. vers. Krisztus megkísértése nem a gonoszság cselekvésére vonatkozó kísértés volt. Azután értelmezhetjük a megkísértette szót másként is. Mózes első könyve 22. fejezetének első versében ezt olvassuk. Isten próbára tette Ábrahámot. Ugyanígy próbára tette Izraelt 40 éven át a pusztában. Ez fölveti a következő kérdést. Vajon az Úr Jézus Krisztus elbukhatott volna? Nem. Krisztus nem eshetett volna el. Akkor ez tényleges kísértés volt rá nézve? Ez Jézusra nézve próba volt. Minden új árucikket kipróbálnak. Például kipróbálják a gumiabroncsokat, az autókat. A televízió hirdetésekben a gyárosok vég nélkül mutogatják az új gépkocsi modelleket, amelyeket átvezetnek a purgatóriumon, és így mutatják be, hogy mennyi próbát képesek kiállni. Mindent ellenőriznek, és ha valami eltörne, akkor az nagyon bosszantó lenne a gyártónak. Az Úr Jézus Krisztus nem eshetett el. Akkor ez tényleges próba volt rá nézve? Talán hadd illusztráljam ezt egy nagyon egyszerű történettel. Amikor kisfiú voltam, akkor egy folyó mellett éltünk. Nyári időben nem volt annyi víz sem a folyóban, hogy egy zsindelyszöget berosdásítson. Kiszáradt. Télen azonban még csatahajókat is hordozhatott volna. Egy évben árvízünk volt, és elsodorta a folyón átvezető vasúti hidat. A vasútigazgatóság azonnal hozzákezdett egy új híd építéséhez. Amikor a híd elkészült, két mozdonyt hajtottak a hídra, és azok elkezdtek sípolni. Még sohasem hallottunk egyszerre két mozdony sípolását, ezért mindenki odarohant a hídhoz, mind a 27 lakó a faluból. Egyik bátor polgártársunk megkérdezte, mit csinálnak? A mozdonyvezető ezt felelte, kipróbáljuk a hidat. Azt gondolják, hogy leszakad? Folytatta a fiatalember. Természetesen nem szakad le, magyarázta a mozdonyvezető, csak nem cinikusan. Ha nem szakad le, akkor miért hajtottak két mozdonyt a hídra? Csodálkozott a kérdező. Csak azért, hogy bebizonyítsuk, hogy nem szakad le a híd, mondta a mozdonyvezető. Ez történt az Úr Jézus Krisztus megkísértésekor is. Láthattuk, hogy a mi megváltónk szent, ártatlan, szeplőtlen és a bűnösöktől elkülönített. Ő képes minket megtartani, ha általa megyünk Istenhez. Az Úr olyan próbán ment át, amilyenen mi sohasem mehetnénk át. Amikor próba alá kerülünk, mindig van egy töréspont. Ha a törésponton túl ér minket a próba, akkor elesünk, és a nyomás csökken. Ami Urunkon a nyomás sohasem csökkent. Háromszoros kísértésen ment át, fizikai, pszichológiai és lelki kísértésen. Az Úr első kísértése testi kísértés volt. Ekkor az ördög így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Lukács evangéliuma, 4. rész, 3. vers. Az ördög nem bűncselekmény elkövetésére kérte az Urat. A kenyér az élet szükséglete és nélkülözhetetlen eleme. Egy alkalommal az Úr megelégített 5000 embert, majd egy másik esetben 4000 embert elégített meg. Éva föltekintett az édenkert közepén levő fára, és látta, hogy az a fa jó az eledelre, és megkóstolta gyümölcsét. János apostol ezt a test kívánságának nevezi. János első levele, 2. rész, 16. vers. Ahhoz, hogy éljünk, étkeznünk kell. Ez a legtöbb ember filozófiája korunkban. Az emberek örökös kérdése ez. Mit tegyünk? Mit ígyunk? És mivel ruházkodjunk? Ez a legtöbb embernek az élete. Az emberek becstelenek, lopnak, szerencsejátékot űznek, alkoholt árulnak, és bármire vállalkoznak, csak hogy megszerezzék testi szükségleteiket. A nők eladják erényüket a menyét bundáért, vagy a gyémánt gyűrűért. A sátán nagyon alacsonyra becsülte az emberiséget, amikor ezt mondta az Úrnak, bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad. Jób könyve, 2. rész, 4. vers. Ez nem így van. Mert Jób nem dőlt be a sátán csábításának. Az Úr Jézus a lélek kardját használta, ami Isten igéje, hogy legyőzze a sátánt. Jézus így válaszolt neki, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Lukács evangéliuma, 4. rész, 4. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Amint olvasom az Úr Jézus Krisztus kísértésének leírását, megkérdezem magamtól, vajon hogyan viseltem volna el ezeket a kísértéseket? Köszönöm, hogy nem egyedül kell küzdenem a kísértéssel, hanem az Úr Jézus Krisztus erejét is segítségül hívhatom, hogy ellenállhassak a sátánnak, és ne bonyolódjam bele a világias megoldásokba, amikor kenyeret keresek, amikor a földi szükségleteimről gondoskodom. Adj nekem ehhez mennyei bölcsességet és ige szerinti életet. Amen.